16,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió tagállamai közül egyedül Magyarország nem csatlakozott a közös nyilatkozathoz, amely kimondja, Ukrajnának joga van maga meghatározni a jövőjét. A dokumentum a pénteken Alaszkában esedékes Trump-Putyin csúcs előtt született, és célja, hogy az európai álláspont világos legyen a háború lezárásáról szóló esetleges megállapodások előtt, írta meg a brit The Guardian. A nyilatkozat szerint a béketárgyalásoknak csak tűzszünet vagy a harcok mérséklése mellett van értelme, és a diplomáciai megoldásnak védenie kell Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit. A vezetők hangsúlyozták, igazságos és tartós béke csak a nemzetközi jog tiszteletben tartásával jöhet létre, beleértve a függetlenség, a szuverenitás és a területi integritás elvét, valamint azt, hogy a határok nem változtathatók meg erőszakkal. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook posztban írt arról, miért nem írta alá a számos európai vezető által közösen kiadott nyilatkozatot a pénteki Trump-Putyin csúccsal kapcsolatban. Az feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták. Már önmagában is szomorú, hogy az unió partvonalra szorult, ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról. Az egyetlen észszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai-orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy unió-oroszország csúcs találkozó összehívását, indokolt a kormányfő. Donald Trump szerint puhatolózó jellegű lesz és konstruktív lehet a péntekre tervezett alaszkai találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, az amerikai elnök erről a Fehérházban beszélt. Hozzátette, a kezdeményezés Oroszországtól indult, és azon azt az üzenetet fogalmazza majd meg az orosz elnök felé, hogy be kell fejeznie a háborút. Trump tiszteletteljes lépésnek nevezte orosz részről azt, hogy Oroszország elnöke utazik az Egyesült Államok területére, nem pedig az amerikai fél oda, vagy tartják harmadik államban a találkozót. Az amerikai elnök elmondta, az orosz államfővel konstruktív megbeszélésre számít, és hozzátette, hogy azt követően azonnal tájékoztatni fogja Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt és az európai vezetőket is arról, hogy milyen egyesség lehetséges. Trump a találkozó lehetséges kimenetelei között említette ugyanakkor azt is, hogy feláll az asztaltól és azt mondja, végeztem. Donald Trump közölte azt is, a pénteki tárgyalás előtt kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról, nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt, aki pedig úgy vélte, Oroszországot nem lehet harcban legyőzni. Amerika és Kína újabb 90 napra felfüggesztette az egymásra kivetett vámokat. A megállapodás szerint az április óta kivetett büntető vámok mértéke 125-ről továbbra is 10%-on marad. A fentanil kereskedelem miatt az USA által még januárban kivetett 20%-os vám továbbra is érvényben marad Kínára, így a korábbi 145%-os vám helyett 30%-os vonatkozik a következő 3 hónapban is a Kínából importált termékekre, míg az Amerikai Egyesült Államokból Kínába exportáltakra 10%. Sólyog Tamás államfő üzenettel fordult a fiatalokhoz, amelyet közösségi oldalán tett közzé. A köztársasági elnök hangsúlyozta, a fesztiválokon, koncerteken és utcánkon látott fiatalok energiája és lendülete sokszor szembe megy a világgal, de ez az erő akkor válik igazán értékessé, ha megtalálja a helyét. Arra figyelmeztetett, hogy a fiatalok ne engedjék, hangjuk mások indulatait visszhangozza. A magyar közdönyben megjelent kormányrendelet jelentősen meggyorsítja a fix 3%-os hitellel megvásárolható újépítési lakások engedélyezését, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte. Létrejött az Otthonstart programiroda, amely feladata a hitelprogram eredményes végrehajtása, valamint a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti koordináció biztosítása az új lakásfejlesztések megindulásának elősegítése céljából. A megjelent jogszabály értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, s amely lakások legalább 70%-a az Otthonstart program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt. Horvátországban és Montenegróban komoly tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni. Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket. A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a tengerparton óriási tüzek tombolnak, főleg Split és Omis közelében. A lángok a lakóházakat veszélyeztetik, és a közlekedés is leállt a két település között. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült az ég, így csapadék sem hullik, a szél több felé megélénkült. A csúcshőmérséklet ma 31-32 fok körül alakul, de a következő napokban újra fokozódik a kánikula. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a gyermekpszichiátria témakörében beszélget dr. Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáterrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Azért néha nehéz meghúzni az éles határt a pszichológia és pszichiátriai esetek közt, hogy egy adott páciens éppen most inkább pszichológushoz vagy pszichiáterhez kell irányítani. Talán inkább ugye a szakmák együttműködése a legfontosabb. A gyermekeknél, ugye, akik még nem érett személyiséggel rendelkeznek, és nagyon sérülékenyek, érzékenyek, és a családban nagyon szorosan ágyazottan élnek, szerencsésebb esetben, náluk nagyon fontos, hogyha esetleg pszichiátriai betegség üti fel a fejét, akkor is mindenképpen érdemes pszichológus segítségével, fejlesztő pedagógus segítségével is kiegészíteni a gyógyító folyamatot, ugyanis, és természetesen a családtagokat is be kell vonni, ugyanis a gyermek szinte minden esetben, hát szerencsés esetben családban értelmezhető a család szerves tagja, és a családban létrehozott változások, rendszerelméleti megfontolások alapján a gyermek egészségét, mentális egészségét is nagyban javítják. Gyakran előfordultál már ez ilyen közhelyes, ugye, hogy mondjuk a kutya pszichológusok is szokták emlegetni, hogy a gyermek pszichológus és bocsánat a párhozomért, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy a család betegsége, illetve a szülők vagy a gondozó betegsége a gyermekben, mint gyengébb láncszemben, mint érzékenyebb, sérülékenyebb egyedben manifesztálódik, tehát ő produkál tüneteket, de valójában az igazi patológia a család szerkezetben, illetve a szülőkben van, és hát ezzel bizony érdemes rendszer szinten foglalkozni, ugyanis bármennyi gyógyszert adhatunk a tünethordozó gyermeknek, hogyha a szülőknek a patológiája nem megoldott.
Hát de most milyen pszichiátriai betegsége lehet mondjuk egy gyermeknek?
A legegyszerűbb talán a fejlődés zavarokkal, mentális retardációval kezdeni, ami ugye a szellemi funkciók zavara, de akár az enyhébb fokú tanulási nehézségek, mint mondjuk a írás, vagy olvasási nehézségek, uh-huh. diszlexia és a diszgráfia is ide sorolható. Az autizmus spektrumzavar, ami azért mondjuk spektrumzavarnak, mert nagyon széles kállam, azok különböző súlyossági foka is, bizony gyakran az autizmus mentális retardáció különböző súlyossági fokával jár, viszont itt nagyon fontos a kontaktus teremtés zavara és az érzelemi működés szabályozásának zavara is, ami nagyon megnehezik a gyermekek kommunikációját, közösségbe illeszkedését, azt, hogy az érzelmeiket kifejezzék, és azt, hogy a környezetükben élő személyek és a szeretteik érzelmeit megértsék. Tehát ez egy igen komoly terhet ró sokszor a gyermekre és a szülőkre is. Előfordul a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, amit hát egyes szerzők szerint kicsit túllőnek a célon, és kicsit felül diagnosztizálnak. Ami a figyelem, a tanulási nehézségek problémájából áll, abból, hogy a gyermek valóban aktívabb és nehezen marad meg, nehéz lekötni a figyelmét. Van ez, ami inkább a mozgás, tehát a mozgásgazdag életmódban, mozgásgazdag viselkedésben nyilván, meg van, amelyik inkább a figyelem hiányban, de ez a kettő kombinálódhat. Vannak, mondom, akik azt mondják, hogy hát igazából a gyerekkel csak foglalkozni kéne, az, hogy egy kicsit elevenebb vagy rossz csontabb a gyermek, az még nem kell feltétlenül, hogy betegség legyen, viszont hogyha a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, az ADHD, az angol nevezéktemből a rövidítés, ADHD adódik, tehát hogyha egy ilyennel küzd a gyermek, akkor bizony nagyon nehéz dolga van, és azzal, hogyha bagatellizáljuk esetleg a tüneteit, és azt mondjuk, hogy ó, hát nem beteg, meg nincsen neki szüksége gyógyszerre, csak egy kicsit eleven, akkor valójában a gyermeket hagyjuk magára, és sokkal nehezebb úgy seperedni, úgy tanulni, úgy teljesíteni az iskolában, hogy nem kap megfelelő szakmai segítséget. Aha,
ez az ADHD történet, ez végülis nálunk a hiperaktív gyerek.
Így van, hiperaktív gyerek, ez a figyelem hiányos hiperaktivitás zavar, ami még talán fontos megjegyezni, hogy egy hiperaktív gyermek ugye általában felnő, és bár ez inkább a gyermek pszichiátriában van diagnosztizálva, de bizony vannak felnőtt ADHD-s nagy gyermekek is, akik bizony egyrészt a hangulatzavarokra, szorongásos zavarokra és az a szerhasználatra sokkal sérülékenyebbek és kitettebbek. Például egy ADHD-s gyermek ugye hát inkább korábban a amfetamin származék, meg a ritalin, ami ez ilyen betegeknek azért jelentős segítséget nyújtott, a dopamin egyensúlyukat próbált rendezni, de az újabb készítmények, amik már olyan szelektív, mondjuk noradrenalin visszavételt gátlók, mondjuk az atomoxetin, ami nagyon fejlesztő szerek, és egyáltalán nem okoznak hozzászokást, ami nagyon fontos kiemelni, tehát hogy nem drogok, hanem nagyon jó minőségű gyógyszerek, amik bizony rengeteg segítséget nyújtanak. Ezek bizony a felnőtt betegekben is nyújthatnak segítséget, és fontos, hogy ugye talán kicsit nehéz az átmenet, hogyha egy gyermeket kezelnek mondjuk gyerekpszichiátrián, és akár gyerekpszichológusok, és mondjuk gondozásban van véve, utána kicsit nehézkes az átmenet, ugyanis egy felnőtt pszichiáternek általában nincs annyi tapasztalata a gyermekek bújásbaját illetően, és hogyha már egy jól kiforrott rendszerből kell úgymond eljönni a gyermeknek, akkor a szülők néha gondban vannak, hogy akkor hogy hogyan is tovább, és akkor mi legyen a gyermekkel, ha felnő. De például hasonló probléma lehet mondjuk a kényszerbetegség, a kényszergondolatok, ami kényszercselekvésre is járhat, ami ugyancsak mondjuk már gyermekkorban jelentkezik. Ezzel gyakran komorbid előfordul, például a tikzavar, ami akár vokális, akár mozgásbeli, ilyen ismétlődő tünettan, hát mondjuk talán ez azért vitathat, hogy mennyire pszichés, vagy mennyire ideggyógyászati betegség, de bizony a Tourette-szindróma, vagy tikzavar is azért elég sok problémát okozhat a gyermeknek, ugyanis, hogyha a környezete azt látja, hogy mondjuk akarata ellenére csinál bizonyos mozgásokat, vagy mond bizonyos, akár pejoratív kijelentéseket, akkor ezért nagyon kiszolgáltatott a közösségben, mert csúfolhatják emiatt.
Hát persze, bár nem tudom, hogy milyen gyakori mondjuk a Tourette-szindrómás gyermekek előfordulása mondjuk egy átlagosztályban Magyarországon, vagy úgy általában az iskolások között, nem hiszem, hogy nagyon sűrű.
A vokális Tourette-szindróma az azért nem gyakori Magyarországon, amikor ugye a filmekből láthatjuk, amikor ilyen
önkéntlen káromkodások.
Így van. Viszont a Tourette-szindróma az egy elég gyakran előforduló probléma. Én most pontos számot nem tudok mondani, legközelebb. Ami egyébként egy úgynevezett ilyen pandas asszociált betegség, ez a pseudomonas most a streptococcus pyogenes és pseudomonas, tehát bizonyos baktérium törzsek
okozzák?
A krónikus fertőzéshez kapcsolható ideggyógyászati elváltozásokkal függ össze. Tehát például kimutatták, hogyha valakinek még krónikusan van egy mandulagyulladása, vagy valamilyen gyulladásos betegség, esetleg egy tájogos foga, ami egy autoimmun reakciót okoz, ez az agyban olyan elváltozásokat, olyan maradandó károkat idézhet elő, aminek következtében például kialakulhat a tíkzavar, a tíkzület-szindróma. Tehát ezért is érdemes például odafigyelni egy krónikus kényes mandulatgyulladásra.
Említetted is, hogy hát a gyermekek is lehetnek akár depressziósok is. Ezt azért halljuk. Igen. Sőt, ugye valamikor pont beszélgettünk az öngyilkosságról is, és sajnos gyermeköngyilkosság is létezik, és hát nyilván ez már megint egy olyan terület, ahol azért a pszichiáter sokat segíthet, hogyha egyrészt tud róla, mert elviszik hozzá a gyereket, hogy teszem azt, ő depresszióra hajlamos, vagy akár ilyen öngyilkos gondolata is vannak.
Így van, bár ugye az öngyilkosságnak nagyon sok oka lehet, és általában a környezet és az események, amik nagyon sokat nyomnak alatba, illetve a támogató közeg hiánya. De valóban a depressziós hangulatzavar az már sajnos, főleg adolescens korban, ami egy mindiscsak egy nehéz élethelyzet, egy tínédzserkori krízis helyzet, egy élet kezdési, kapunyitási pánik vagy krízis helyzet is adódik, és ez bizony nagyon sok problémát okozhat, akár egy szakítás, és hogyha már ugye személyiségzavarokat 18 éves kor előtt nem illik diagnosztizálni, de már azért olyan személyiségvonások a gyermekekben is előfordulnak, amit előjeleznek, mint egy borderline vagy egy narcisztikus személyiség struktúrát, ami sérülékenyebb, érzékenyebb mondjuk hangulatzavarok kialakulására, akkor bizony komoly hangulati panaszok, a szorongásos panaszok, akár a alvászavarok mellett komoly depresszív hangulatzavar is kialakulhat, ami bizony már fiatal felnőtt korban, vagy adolescens korban, akár gyermekkorban is gyógyszeres terápiát és gyógyszeres beavatkozást igényelhet, ugyanis ugye egy adolescensnek még a frontális lebenye nem elég érett, a kognitív kontrolljai nem elég fejlettek, a viselkedés szabályozása nem elég kiforrott, és ilyenkor egy lobbanékonysága, meggondolatlansága miatt egy öngyilkossági kísérlet, hát az bizony gyakran előfordulhat.
Hát egy előfordulat amiatt is, ilyenekről is olvasni gyermekeknél, hogy nem tudom, rossz jegyet kap, nem lett jó a bizonyítványa, csúfolták az iskolában, zaklatták adott esetben, de most idézőjelesen a zaklatás, tehát nem szexuális értelemben, illetve van most már az internetes zaklatás is, vagy ez a bullying kategória, ez lehet akár interneten is, vagy bárhol máshol, és egyszerűen nem bírja ezt, nincs akivel megbeszélje, és valamilyen oknál fogva ezt az egy kiútat látja abból, hogy őt mindenki mindig, nem tudom, elmondja minden ennek, és kirekeszti, és nem foglalkoznak vele, és nem szeretik.
Igen, áldozattá válni nagyon könnyű, és általában a közösség ezzel szemben, hát olyan védkesek közt, ugye szinkos, aki néma, hát nem nagyon szeretnek beavatkozni, ugyanis, hogyha egy kirekesztett, kiközösített, vagy egy áldozat szerepet, egy bűnbak szerepet hívő mellé áll valaki, esetleg attól félhet, hogy ne adj Isten, ő is áldozattá válik, vagy magával sodorja ez a folyamat. Hát sokféle oka lehet ennek a hát leckésztetésnek, vagy egrecíroztatásnak, nehéz itt magyar megfelelőt találni erre a bullyingra. Az internet, én azt gondolom, mint sok más patológia esetében inkább egy olyan közeg, ahol sokkal gördülékenyebben zajlhat ez, nehezebb ezt kontrollálni, megállítani. Tehát ott szabad a vásár, meggondolatlan kijelentéseket is könnyebben tesznek az emberek. Ugyan ott nem kell az arcukat felválni feltétlenül, főleg hozzászólásokban néha hihetetlen agresszió és düh jelenik meg, és az egymások hozzászólásaiban, mivel hiányzik a metakommunikáció, vagy hiányzik egy olyan kontroll, ami egy személyes jelenlét kapcsán azért mégiscsak jelen van, egy ilyen szociális kontroll, egy ilyen szociális felettesén. Ott a kommenteknél, vagy az interneten ez hiányzik, és ilyenkor sokkal hamarabb elharapózik, és nagyon durva viták alakulhatnak ki. A bullying, vagy a zaklatás, vagy a leszkésztetés, ez igazából mindig jelen van a gyermekközösségekben is. Itt valójában, hogyha valaki esékenyebb, érzékenyebb arra, hogy az áldozat szerepbe kerüljön, azzal lehet foglalkozni és ezt megelőzni. És fontos, nagyon fontos itt a nevelők, vagy a szülők szerepe, és már kiskorban arra tanítani a gyermekeket, arra szocializálni, hogy a konfliktusaikat, a nehézségeiket, amik akár az egész csoportot érintik, ezeket merjék felvállalni, asszertíven, nyíltan lekommunikálni, csak ugye sajnos a gyerekek otthonról általában nem ezt hozzák. És ahogy mondtad, ami nagyon fontos, és ezt kiemelném, hogyha valakit esetleg ilyen zaklatásért, hogy miért nem tud erről beszélni. hogy nincs akivel ezt megossza otthon. Hogy a szülei nincsenek otthon, vagy nincsenek úgy jelen az életében, hogy úgy érezze, hogy ezt meg tudja velük osztani, vagy akár, ha nem is a szüleivel, más hozzátartozóval, vagy rokonnal. Sok iskolában azért előfordul gyermekpszichológus. Én azt arra bátorítanám, akár a gyerekeket, akár a szülőket, hogy merjék megkeresni a gyermekpszichológust, vagy az iskola pszichológust, aki bizonyosan sok segítségét tud adni, és hát a tanárral is mindig érdemes beszélni. Az, hogy ó, majd a gyerek megoldja, meg ó, hát engem is kiskoromban így meg úgy agresszíroztattak, ezzel igazából csak a szülő magától távolítja el a problémát, és ez így szeptemberben, főleg ha valaki még iskolát szerz és új közösségbe kerül, az egy komoly problémát jelenthet. És hát bizony, egyszer-egyszer, tehát néha, hogyha esetleg szakember is konzultál az ember, és más lehetőség nincsen, én azt mondom, nem kell félni attól sem, hogy az ember közeget vált. Hogyha egy adott közegben mondjuk sem a tanár, sem az osztálytársak nem tudják kezelni megfelelően a gyermeket, aki mondjuk egy áldozat szerepbe kerül, akkor amellett, hogy esetleg szakember segítségét kéri, bizony azon is el lehet gondolkodni, és szerintem nem kell félni váltani, és nagyon nehéz mindenkinek elsőre megfelelő iskolát, vagy tanítási intézményt, vagy akár óvodáról is beszélhetünk, választani. Tehát én azt gondolom, hogyha a gyermek ezt jelzi, akkor nem kell bagatelizálni, figyelni kell, törődni kell ez a problémával, és bizony, hogyha úgy érzi, akkor nem a menekülésben, nyilván a megoldásban kell támogatni, de hogy lehet ennek része az is, hogy esetleg közeget váltjunk, mert ami nem biztos, hogy erőltetni kell.
Bár nem biztos, hogy a közegváltás segíthet, pont nemrég láttam egy beszélgetést a Marsalkó Dáviddal, aki ugye a Halott Pénz frontembere, és ő azt mondta, hogy hát gyerekkorában neki egy kínszenvedés volt bárhol, hiszen vöröshajú ember, és az viszonylag ugye ritka egy-egy adott közösségben, meg ugye magas is, gondolom már akkor is magas volt, tehát egyszerűen mindenhonnan kilógott minden módon, és neki valami nagyon nagy szenvedés volt. Hát egy vöröshajú embert nyilván könnyen megtalálnak, hogy jé, te más vagy, mint mi.
Hát igen, a vörösek, a dagik, a vékonyak, a magasak, az alacsonyak. Igazából, hogyha minden ilyen különböző tulajdonság szerint szelektálnak a gyerekeket, mindenkit lehetne valamiért csúfolni. Én azt gondolom, inkább az erre való érzékenység, ami fontosabb, hogyha valaki hajlamos arra, hogy merre szívja ezeket, és hogyha mondjuk látja a környezete, hogy ő érzékenyebb erre, akkor egy olyan társa, akinek egyébként valószínűleg ugyanúgy van valami takargatni valója, akár hiányossága, testi hiányossága, vagy akár mássága, az ezzel rejtegetni tudja a saját problémáját, vagy a saját nehézségeit, hogy a másikat devalválja, a másikat kritizálja, az ő hiányosságaira hívja fel a figyelmet, úgy helyezi magát fölé, hogy a másikat leérti.
Persze, hogy? Hát ez egy egyszerű megoldás.
Egy jó közösség kovácsoló, éve egy jó közösség összekovácsoló dolognak tűnik, holott ez valójában nagyon szétveri a közösséget, és hát bizony a közös teljesítményt is, a csapatmunkát is erőteljesen rontja. De hát vannak ugye osztálykirándulások, vagy az iskolán kívüli tevékenységek is, ahol a pedagógus, vagy akár a néhány szülő, aki szervesebben az osztály életében részt vesz, esetleg az óvodás gyermekek életében, ott ezek a konfliktusok, ezek a jelenségek bizony azért elő-elő jönnek, és hogyha a szülők és a felnőttek odafigyelnek a gyerekekre, akkor erről lehet közösen is beszélni. És nem kell ebből tabut gyártani, nem kell elfordítani a fejünket, ugyanis az, hogyha egy gyermeket zaklatnak, az a zaklató lelki problémájáról legalább annyit elárul, mint a zaklatott, az áldozat szerepet hívő lelki problémájáról. Ugye a közösségben kialakul általában egy dinamika, aminek mentén különböző szerepeket osztanak, és különböző szerepeket vesznek fel a gyermekek. Hát, hogy most ez mennyire passzol az ő személyiségükhöz, vagy mennyire szorít ez a kabát, az változó. Ugye vannak, akik inkább dominánsak, vannak, akik inkább meghatározzák, hogy a csapat elveit, vagy mit tudom én, erkölcsi rendszerét, hovatartozását, identitását, és vannak mondjuk az osztálybuhúc, a szerep, ami egy hálátlan szerep, egy humorral, mint megküzdése próbálja elhárítani ezt a, az áldozat szerepet is talán kicsit a visszájára fordítani, de bizony van általában, aki perifériára szól, és erre érzékenyebb az áldozat, a bűnbak, ami egy nagyon nehéz szerep, és ennek akár lehet eredménye egy öngyilkossági kísérlet, vagy egy súlyosabb hangulatzavar is. Sajnos az a baj, hogy a szakember már csak akkor kerül képbe, amikor már tüzet kell oltani, tehát amikor már nagyon megmennek a dolgok. Én azt mondom, hogy az iskola pszichológus, hogy a legtöbb iskolában intézmény elérhető, és bátran meg kell keresni, a tanár segítségét kérni ebben, és megpróbálni minél hamarabb elvágni ezeket a kóros köröket. Ugyanis ez tulajdonképpen azért jelezném, hogy ezt a gyerekek általában a szülőktől látják, a szülőktől tanulják el, és azért mondjuk a legtöbb tanárikatban, vagy a legtöbb munkaközösségben hasonló problémák előfordulnak, amivel egyébként a szülők sem nagyon tudnak mit kezdeni. Tehát a gyerekeinknek adhatunk újabb esélyt, hogy esetleg ők más munkaközösségeket, vagy más csapatokat, más emberi közösségeket tudjanak teremteni, amit máshogy jobban működnek, és jobban együtt tudnának dolgozni a közös célok érdekében.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a gyermekpszichiátria témakörében beszélgetett dr. Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáterrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is a szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Szeretet tesz minket hasonlóvá Istenhez. Leó pápa úrlangyala imája. Érjenek véget a háborúk. Haitiban engedjék azonnal szabadon a túszokat. A pápa felhívásai az úrlangyala elimádkozása után. A Szent Atya részvét távirata a 99 éves korában elhunyt Carlis argentin bíboros halálára. Leó pápa Grech bíboros nevezte ki delegátusának a gózói székesegyház ünnepségére. Kóriai püspökök a 80 éves megosztottság ellenére közös otthonban való együttélésre vágynak. A szeretet tesz minket hasonlóvá Istenhez, Leó pápa úrangyala imája. Az Istentől kapott ajándékot osszuk meg nagylelkűen másokkal, használjunk fel minden alkalmat, hogy kifejezzük szeretetünket. Az irgalmasság cselekedetei gyűjtve készüljünk fel az örök életre, tanította Leó pápa az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Jézus arra hív, hogy gondolkodjunk el azon, hogyan fektessük be életünk kincsét. Kezdte beszédét Leó pápa, elemezve az évközi 19. vasárnap evangéliumi szakaszát, amelyben az Úr így szólt tanítványaihoz: adjátok el, amitek van, és osszátok ki alamizsnaként. Az Úr arra ösztönöz bennünket, hogy ne tartsuk meg magunknak az Istentől kapott ajándékokat, hanem nagylelkűen használjunk fel azokat mások javára, különösen azok javára, akiknek nagyobb szükségük van a segítségünkre, mutatott rá Leó pápa. Ez nem csak azt jelenti, hogy megosztjuk másokkal rendelkezésünkre álló anyagi javakat, hanem azt is, hogy felkínáljuk számukra képességeinket, időnket, szeretetünket, jelenlétünket, együttérzésünket. Összegezve tehát mindannak, ami Isten tervei szerint mindnyájunkat egyedülálló, felbecsülhetetlen értékké, élő, lüktető tőkévé tesz, ahhoz, hogy növekedjen, arra van szüksége, hogy táplálják és befektessék, különben kiszárad és értéktelenné válik. Egyébként ez az ajándék elvész, ki lesz szolgáltatva másoknak, akik mint tolvajok eltulajdonítják, hogy pusztán fogyasztási cikként kezeljék. Fejtette ki beszédében a Szentatya. Mi Isten ajándéka vagyunk, és nem azért lettünk teremtve, hogy így felemésztődjünk. Szükségünk van térre, szabadságra és kapcsolatokra, hogy megvalósítsuk önmagunkat, és évnyire juttassuk képességeinket. Szükségünk van a szeretetre, amely egyedül alakítja át, és nemesíti létünk minden szempontját. Egyre inkább hasonlóvá téve bennünket Istenhez. Nem véletlen, hogy Jézus ezeket a szavakat mondja, miközben Jeruzsálem felé tart, ahol a kereszten feláldozza magát üdvösségünkért. Leó pápa ezután arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy az irgalmasság cselekedetei alkotják azt a legbiztonságosabb és legjövedelmezőbb bankot, amelyre rábízhatjuk életünk kincsét, mert így, ahogy az evangélium tanítja, két fillérrel egy szegény özvegyasszony is a világ leggazdagabb emberévé válhat. A Szent Atya ezzel kapcsolatban idézte Szent Ágoston tanítását. Már az is boldogságot töltjön el valakit, ha egy font bronzból, egy font ezüstöt, vagy egy font ezüstből egy font aranyat nyerhetne, de abból, amit adunk, valami valóban mást, eltérőt kapunk, nem aranyat vagy ezüstöt, hanem az örök életet. Leó pápa Szent Ágoston magyarához is hozzáfűzte, az adott dolog megváltozik, mert az is megváltozik, aki adja. A Szent Atya a következő példákat csorolta fel beszédében mindennek megértésére. Gondolhatunk egy édesanyára, aki magához szorítja a gyermekeit. Vajon nem ő a világ legszebb és leggazdagabb embere? Vagy gondolhatunk egy jegyespárra, amikor együtt vannak? Vajon nem érzik-e magukat királynak és királynőnek? És még sok más példát is hoztatnánk. Ezért bárhol is legyünk, a családban, a plébánián, az iskolában és a munkahelyeken, törekedjünk arra, hogy egyetlen alkalmat sem mulasszunk el a szeretetre. Ez az az éberség, amit Jézus kér tőlünk. Szokjunk hozzá, hogy legyünk figyelmesek, álljunk készen, és legyünk együttérzők másokkal úgy, amilyen ő a mi irányunkban, minden pillanatban. Testvéreim,
affidiamo a Maria questo desiderio.
Bízzuk Szűz Máriára ezt a vágyat és ezt az elkötelezettséget. Buzdította a híveket Leó pápa, majd Máriához, a hajnalcsillaghoz fohászkodott. Ő segítsen nekünk, hogy egy olyan világban, amelyet annyi megosztottság jellemez, az irgalmasság és a béke őrszemeivé váljunk, ahogyan azt Szent II. János pápa tanította nekünk, és ahogyan ezt csodálatosan bemutatták Rómában a jubileumokra érkezett fiatalok, utalt Leó pápa szent elődje 25 évvel ezelőtti szavaira, és a jelenlegi szent év múlt vasárnap, augusztus 3-án lezárult ifjúsági jubileumára.
Oremus, Angelus Domini nunciavit Marie.
Haitiban engedjék azonnal szabadon a túszokat, Leó pápa felhívásai az Úr angyala elimádkozása után. A döntéshozók felelősek választásai következményeiért figyelmeztetett rá a Szent Atya, hangsúlyozva béke egyetemes vágyát, reményének adott hangot Dél-Kaukázus békés jövőjét illetően. Továbbra is imádkozzunk, hogy véget érjenek a háborúk.
Continuiamo a pregare perché si ponga fine alle guerre.
Kérte Leó pápa, utalva rá, hogy Hiroshima és Nagasaki bombázásának 80. évfordulója világszerte felébresztette a háború, mint a konfliktusok megoldása módjának kötelező elutasítását. Felhívást intézett a döntéshozókhoz, mindig tartsák szem előtt, hogy felelősek választásai következményeiért a népek számára, és ne hagyják figyelmen kívül a leggyengébbek szükségleteit, valamint a béke egyetemes vágyát. Leó pápa gratulált Örményországnak és Azerbajdzsánnak a két ország közötti béke szerződésért, annak a reményének adva hangot, hogy ez az esemény hozzájárulhat Dél-Kaukázus stabil és tartós békéjéhez. Ezzel szemben a Szentatya egyre kilátástalanabbnak nevezte Haiti lakosságának a helyzetét. A Karib térség országából egymás után érkeznek hírek gyilkosságokról, az erőszak minden formájáról, emberkereskedelemről, erőszakos számüzetésekről, emberrablásokról. A pápa szívhez szóló felhívást intézett minden felelős személyhez, hogy azonnal engedjék szabadon a túszokat. A nemzetközi közösségtől pedig konkrét támogatást kért a társadalmi és intézményi feltételek megteremtésére, amelyek lehetővé teszik, hogy Haiti lakossága békében éljen. A Szentatya részvét távirata a 99 éves korában elhunyt Carlis argentin bíboros halálára. Értesülve a szomorú hírről, Estanislao Esteban Carlis bíboros Paraná nyugalmazott érseke haláláról, Leó pápa szívből jövő részvétét nyilvánítja mindazoknak, akik az elhunyt rokonai és a szeretett egyházi közösségének a tagjai. Leó pápa személyes hangú táviratot küldött Carlis bíboros augusztus 8-án bekövetkezett halálára Raúl Martín paranai érseknek, ahol Carlis bíboros évtizedeken át szolgált. Leó pápa nagy becsüléssel emlékezik az önzetlen főpásztorra, aki hosszú éveken át hűséggel és teljes odaadással szolgálta Istent és az egyházát, miközben eljuttatta az evangélium fényét az élet és a kultúra különböző területeire. Papként és püspökként szolgált Argentina kordobai és paranai érsességeiben, és két egymás követő ciklusban az argentin püspöki konferencia elnöke volt. Ő fogadta Szent II. János Pál pápát az országban tett apostoli útja során. Számos helyi, országos és kontinentális lelkipásztori feladatot végzett, sok kezdeményezést indított, nagylelkűen állt az egyház szolgálatában. Ezek közül kiemelkedik a szerepe, amelyet a katolikus egyház katekizmusa megszerkesztésében vállalt. Leó pápa hálát ad Istennek Carlis bíboros hitéért és az egyház iránti mély szeretetéért, imádkozik lelke örök nyugalmáért, hogy Jézus Krisztus adja meg neki a múlhatatlan dicsőség koronáját, miközben őt a rózsafüzér királynője pártogásába ajánlja, végül pedig minden gyászolónak szívből adja apostoli áldását, mint a feltámadt urunkba vetett krisztusi reményjelét. A Szentszék hivatalos honlapja Carlis bíboros életéről így emlékezik. A horvát származású Estanislao Esteban Carlis, nyugalmazott bíboros, 1926. február 7-én született Argentina Oliva városában. Horvát származású szülei az első világháború után vándoroltak ki Argentinába. Középiskolai tanulmányait a kordobai Montserrat kollégiumban végezte, fiatalon az argentin katolikus akció tagja volt. Miután egy éven át jogot tanult a kordobai egyetemen, 1947-ben belépett a városi szemináriumba, hogy pap legyen. 1948-ban Rómába küldték, hogy filozófiát és teológiát tanuljon a római pápai Gergely egyetemen. 1954. december 8-án szentelték pappán Rómában. 1955 és 63 között a kordobai szemináriumban tanított. 1965-ben teológiai doktorátus szerzett a pápai Gergely egyetemen Rómában. Papi szolgálatát a kordobai érsességben látta el és tanított a kordobai szemináriumban, a Buenos Aires-i teológiai karon, a kordobai katolikus egyetemen és más egyéb oktatási intézményekben is. 1977. június 6-án 6. Pál pápa Castro címzetes püspökévé és Kordoba segédpüspöké nevezte ki. 1983. január 19-én Paraná koadjutor érsekévé és apostoli helytartójává nevezték ki. Adolfo Tortolo érsek 1986. április 1-én megkövetkezett halála után Paraná érsekévé lett. 1987-ben Második János Pál pápa kinevezte a katolikus egyház katekizmusa szerkesztő bizottságának tagjává. 1996 és 2002 között az argentin püspöki konferencia elnöke volt. 2003. április 29-én, 77 éves korában Második János Pál pápa elfogadta lemondását a Paraná érsekség vezetéséről. 16. Benedek pápa a 2007. november 24-i konzisztóriumon bíborossá nevezte ki. Leó pápa Greg bíborost nevezte ki delegátusának a gózói székesegyház ünnepségére. A Szent Atya Mário Greg bíborost a szinódusi főtitkárság főtitkánát nevezte ki különleges küldöttévé a máltai gózó székesegyháza nagyboldogasszony oltárképe megkoronázásának 50. évfordulóján rendezett ünnepségre, amelyet augusztus 15-én Szűz Mária mennybevétele ünnepén tartanak. Gózó Máltának második legnagyobb szigete, fővárosa Gózó, amelynek székesegyháza egyúttal Mária kegyhely. A főoltár csodatévű asszunta mennybe fölvett Mária oltárszobra miatt, amelyet 50 évvel ezelőtt, 1975-ben a 6. Pál pápa alatt tartott szenté során koronáztak meg. 14. Leó pápa kinevezte Mário Greg bíborost, Gózó egykori püspökét pápai delegátusának a székesegyház mostani jubileumi ünnepségére. A pápai delegátust egy pápai küldöttség kíséri, amelynek tagjai Tarcísio Camilleri, a Gózói Egyházmegye általános helynöke, és Edward Summit, a Gózói Egyházmegye kancellárja. Kóriai püspökök a 80 éves megosztottság ellenére a közös otthonban való együttérésre vágynak. Dél-Korea a katolikus püspökei 80 évvel az ország két része szakadása után nem hallgathatnak arról a vágyukról, hogy a koreai nép egy közös otthonban éljen. Támogatni fogjuk és aktívan részt veszünk az Észak-Koreával való együttműködésben és kölcsönösségen alapuló cserékben. Egyesítjük erőinket, hogy együttműködjünk mindazokkal, akik azt szeretnék, hogy Észak és Dél-Korea együtt éljen a közös otthonban. 80 év telt el a koreai félsziget megosztása óta, amely a koreai háború vérengzését követte. A koreai katolikus püspöki konferencia nemzeti megbékélésért felelős különbizottsága által erre az alkalomra készített üzenetében a dél-koreai egyházi közösség felkarolja a ma két különálló kormány alatt élő megosztott nép tartós, fájdalmas egységvágyát. Ez az ölelés konkrét kötelezettségvállalásban is kifejezésre jut. Az üzenet dokumentum címe a 34. Zsoltár néhány szavát idézi: kerüld a gonoszt, tedd a jót, keresd a békét és kövesd azt. A szöveg alatt szereplő dátum 2025. augusztus 15-e a koreai egyházvédőszentje, a boldogságos Szűz Mária mennybe menetelének ünnepe. A japán gyarmati időszak 35 évnyi szenvedése után, olvasható a dokumentumban, nemzetünk végre elnyerte szabadságát Isten gondviselésének és a boldogságos Szűz Mária oltalmának köszönhetően. Sajnos a felszabadulás öröme nem tartott sokáig, és az azt követő megosztottság a mai napig fájdalmat okoz. A koreai katolikus püspöki konferencia nemzeti megbékélésért felelős különbizottsága 1965 óta június 25-ét a csend egyházáért végzett imádság napjának nyilvánította, amelyet 1992-től fogva a megbékélés és a nemzeti egységét való imádság napjának neveznek. Minden évben ezen a napon számos kezdeményezés és szentmise kerül megrendezésre, hogy gyógyulást kérjenek a még nem teljesen begyógyult sebek számára, és közben járjanak az északi egyházért. Bár a 90-es években előrelépések történtek az észak-déli párbeszéd és együttműködés terén, a koreai félsziget ismét pat helyzetbe került, mielőtt ekével és kaszával együtt művelhettük volna a földeket, magyarázzák a dél-koreai püspökök üzenetükben. Az üzenet hangsúlyozza, hogy a minden egyházmegyében létrehozott Nemzeti Megbékélési Bizottság révén a koreai egyház széleskörű és sokrétű támogatást kezdett nyújtani azoknak az észak-koreai lakosoknak, akik természeti katasztrófák és gazdasági problémák miatt nehéz helyzetbe kerültek, és aktívan elősegítette a párbeszéd révén történő cserét. Jézus Krisztus példájára, aki önmagát feláldozva elnyerte az igazi békét, az egyház arra hivatott, hogy a jövő nemzedékeknek békés királyságot hagyjon örökül. Olyan békét, amely nem fegyverekkel és katonai erővel, bizalmatlansági gyűlölet légkörében születik. Végül a püspökök felhívják a hívőket, hogy imádkozzanak azért, hogy Isten kegyelme gyógyítsa meg a megosztottság fájdalmát. A jelenlegi szentében, amely egybeesik a megosztottság 80. évfordulójával, az üzenet minden koreait arra hív fel, hogy bízzanak Isten szeretetében és kegyelmében, mint a remény zarándokai. Végül a bizottság emlékeztet arra, hogy reménykedni lehet, mert ami a világ érdekei és logikája szerint lehetetlen, az Isten akarata szerint lehetséges. Ha ugyanis Ferenc pápa a sebzett és veszélyben lévő földet az emberiség közös otthonának nevezte, akkor hasonlóképpen a megosztottság 80. évfordulói alkalmából a püspökök elkötelezik magukat, hogy kerüljék a gonoszt és cselekedjenek jót, keressék a békét és kövessék azt a koreai félszigeten. Hangzik a koreai püspökök üzenete, amelyet augusztus 9-én szombaton ismertetett a Fidesz katolikus hírügynökség. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Kicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Turmezei Erzsébet, nyár. Uram, áldalak a nyárban. Aranykalászos határban száll most hálával teli trónusod elé az ének, tüzéért a naphevének, mert a szemet érleli. Esőcseppek záporáért, hajnalok hűs harmatáért, mindenért az ég alatt vigassággal áldalak. Friss vetés, szép zöld ígéret magot hozott és megérett, s amint lengeti a szél, zizegő, szelíd szavával, hitettevő himnuszával nagy jó voltodról beszél. Boldog, aki érti, hallja, s míg aratni indul karja, miközben rendre dül, téged dicsér egyedül. Minden kicsiny búza szemben térdre kényszerítesz engem, csodatevő Istenem. Kezed oda tette áldva a nyár gazdag asztalára mindennapi kenyerem. S asztalán a keresztfának fiadat is oda szántad, hogy benne legyen nekünk kenyerünk és életünk.
Turmezei Erzsébet nyár című versét Jakó Beáta mondta el. Turmezei Erzsébet 1912-ben született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Pesten a Pázmányon végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébé leánykörihez tartozott. Ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és lépett be a Fébé evangélikus diakonissza egyesületbe. 41-ben avatták diakonisszává. 51-ben a Fébé feloszlatásával a Balassagyarmati evangélikus szeretet otthonba került, ahol 75-ig végezte szolgálatát. Versei műfordításai több kötetben jelentek meg. Részt vett az evangélikus énekeskönyv szerkesztésében. 1989-ben a Fébé Egyesület újraindulhatott. A közösség Turmezei Erzsébetet választott a főnök asszonyá. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte. Thank you.
Szent vagy, Urunk és Istenünk. Te vagy az egyetlen egy Isten, az egyetlen, aki csodákra képes. Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a magasságos. Mindenható és szent atya vagy, királya az égnek és a földnek. Háromságos vagy, és egy, Istenünk és Urunk. Te jóságos vagy, s maga a legfőbb jó, élő és igaz Isten. Te vagy a jóság és a szeretet, te vagy a bölcsesség, az alázat és a türelem. Te vagy az elrejtettség és a csönd, te vagy a derű és az öröm, te vagy az igazságosság és a mérték, te vagy a teljes gazdagság, te vagy a szépség és szelídség, te vagy menedékünk és erőnk. Te vagy a mi hitünk és reményünk, szeret és kimondhatatlan nagy boldogságunk. Te vagy a végtelen jóság, hatalmas és csodálatra méltó Urunk, Istenünk, mindenható és könyörülettel teljes.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.